Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlési képviselők segítségét kérte a Szlovákiából áttelepült roma családok miatt Szalonna polgármestere. Balogh Zsolt közölte, a fideszes Csúszda Gábor és a tiszás Németh Csilla országgyűlési képviselőt tájékoztatta a településen kialakult helyzetről, és diplomáciai segítségüket kérte, mivel a helyzet túlmutat polgármesteri hatáskörén. Korábban Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője azt írta, hogy több borsodi település polgármestere aggályosnak és veszélyesnek tartja a folyamatot, amely miatt a kormányhoz fordultak segítségért és információért. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke jelentette be, hogy lakossági jelzést kapott arról, hogy a kassai no-go zónából költöztek családok a borsodi településre. Ezen a napon a szalonnai önkormányzat rendkívüli nyílt ülést tartott és rendeletet hozott a település önazonosság védelméről. Ebben erővásárlási jogot jelentett be a település ingatlanjaira, valamint 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, amit azoknak kell megfizetniük, akik Szalonnán létesítenek lakcímet. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57 ezer magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A magyarországit megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek, az európait Isztambulban a jövő évi Európa játékok keretein belül, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkirék a színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban a székelyföldi tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés korábbi elnöke mondták el véleményüket a témában.
Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzhívanista lett volna ma a vendégünk. Sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa. Jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevébe fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezete átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézés, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kis idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazon, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvébe kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazon az izraeli törzseket hozza fel. A mózesi törvénykönyvek szerint ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedés az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét, ez tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa, a Veszváliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A második világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt, a birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan államok között együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, ez az alapító eszme, az európai egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése is tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És itt gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra, és egy békeeszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbálja meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni. Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok. Van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédébe is, ő felajánlott tulajdonképpen egy alkut a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk, a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szállodaállam van kialakulóba, amelyben tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik, miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok fellelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont Hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ugye, hogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között, a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele, tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalina Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt.
Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atyakönyv ismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagy Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkanzlei Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óhatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Radnóti Miklós, augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyrét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
Radnóti Miklós, augusztus című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fandival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életébe betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti tábor hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon dühöngött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.